hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. A köztársasági elnök aláírta, így szeptemberben életbe lép a múlt héten elfogadott kiigazítási törvénycsomag. Az MSZP üdvözölte az államfő döntését, a Fidesz tiszteletben tartja azt, de továbbra sem szavaz meg semmilyen adóemelést. Korábban több szakmai szervezet is azt kérte az államfőtől, ne írja alá a törvénycsomagot, hanem küldje az Alkotmánybírósághoz normakontrollra.
Az ÁFA, az EVA, a munkavállalói járulék megemelése, a kamatadó, a szolidaritási adó és a házi pénztáradó bevezetése. Néhány pont abból a törvénycsomagból, amelyet ma aláírt a köztársasági elnök. Sólyom László sajtóirodájának közleménye leszögezi, az államfő nem talált alkotmányos aggályokat a törvényekben, az országgyűlésnek pedig azért nem küldte vissza, mert tekintettel volt a költségvetés helyzetére, valamint a magyar gazdaságpolitika nemzetközi megítélésére. Sólyom László szerint az adóemelésekkel járó áldozatnak akkor lesz értelme, ha az országgyűlés olyan intézkedéseket hoz, amelyek garantálják Magyarország hosszú távú és fenntartható fejlődését.
Bár sem a politikai, sem az alkotmányos vétó eszközével nem tudott, nem is akart élni, ennek ellenére úgy gondolja, hogy ezekkel a törvényekkel még nem látszik világosan az, hogy hosszabb távon milyen módon lesz egyensúlyban a magyar költségvetés.
Az MSZP a döntéssel és a magyarázattal is egyetért, mondta a híradónknak Lendvai Ildikó.
Döntésével nem csak a költségvetési egyensúly mi hamarabbi helyreállítását tette lehetővé, hanem azt is, aminek ez előfeltétele volt, Magyarország fejlesztését, hiszen az új egyensúlyprogram feltételét képezi az új Magyarország programnak.
A Fidesz tiszteletben tartja Sólyom László döntését, de keresik azokat az eszközöket, amelyekkel fel lehet lépni az adóemelések ellen.
Továbbiakban is mindig nemmel fogunk szavazni a parlamentben adóemelésekre és az emberek terheinek növelésére, mert ez egy hazug és eredménytelen gazdaságpolitika, amit a kormány folytat.
Az SZDSZ megnyugvással és egyetértőleg fogadta az aláírást, az MDF pedig úgy vélte, az igazi baj a törvényekkel az, hogy semmiféle hatástanulmány nem előzte meg elfogadásukat. A köztársasági elnök döntésétől függetlenül elképzelhető, hogy az Alkotmánybíróság elé kerül a törvénycsomag. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara már a múlt héten bejelentette, a taláros testülethez fordul. Több szervezet korábban arra kérte a köztársasági elnököt, küldjen normakontrollra a törvényeket.
Az országgyűlés ülésén Boros Péter volt kormányfő, érthetetlennek nevezte, hogy a kormány miért vágott bele a közigazgatási reformba. Az MDF-es képviselő szerint el kell ismerni a költségvetéssel kapcsolatos döntés kényszerét, de azok célszerűsége már megkérdőjelezhető. Gyurcsány Ferenc kormányfő válaszában azt mondta, most, hogy az államfő aláírta a stabilizációs törvénycsomagot, tovább lehet lépni és befektetésekkel új országot teremteni.
Napirend előtt Mikola István, a Fidesz kormány egészségügyi minisztere, a miniszterelnökhöz intézett felszólalásában azt mondta, elfogadhatatlan, hogy bizonyos ellátási szint fölött a kórházak nem jutnak hozzá a nekik járó pénzhez. Másrészt tavalyi teljesítményüknek csupán a 95%-át finanszírozzák idén.
Miniszterelnök úr, az önök újabb megszorító lépéseit a kórházak már nem tudják elviselni. A pénzhiányos önkormányzatok sem tudják átvállalni a többletterheket.
Mikola István szólt arról is, hogy a megszorítások miatt sok esetben a rákos betegek sem jutnak megfelelő kezeléshez. A kérdésre válaszoló egészségügyi miniszter szerint teljesen fölösleges a riogatás.
Itt van a kezemben az Országos Onkológiai Intézet főigazgatójának mai levele, amelyben leírja, hogy az első hét hónapban ebben az évben 420 millió forinttal 10,5%-kal több pénzt fordíthatott betegellátásra, mint a múlt év hasonló időszakában.
Az egészségügyi miniszter hangoztatta, ettől az évtől 3000 olyan onkológiai, megelőző szűrővizsgálatot finanszíroz a biztosító, amely világszínvonalúnak tekinthető. A fideszes képviselő nem fogadta el a választ, mondván a Rákellenes Liga és három másik szervezet levele egészen más képet fest a valós helyzetről. Az országgyűlés végül elfogadta a miniszter válaszát.
A parlament módosította az idei költségvetést, az állam kezességet vállal a közszolgálatból elbocsátott emberek lakáshiteleinek a törlesztéséért. A képviselők döntöttek arról is, hogy ezen túl a minisztereknek negyedévente be kell számolniuk tárcájuk költségvetésének állásáról, és ha többet költöttek a tervezetnél, előfordulhat, hogy a következő hónapokban ugyanannyit meg is kell majd takarítaniuk. Magyarország a következő 7-9 évben hozzájuthat a mintegy 8 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forráshoz. Erre garanciát jelentenek a kormány tervei, hangsúlyozta Kunce Gábor frakcióvezető azután, hogy az SZDSZ frakció előtt ismertette a fejlesztési terveket Bajnai Gordon. A kormánybiztos elmondta, augusztusban társadalmi vitára bocsátják a nemzeti fejlesztési tervet, szeptemberben pedig az elfogadott koncepciót eljuttatják az EU döntéshozóihoz.
Ez az időzítés teszi lehetővé azt, hogy 2007 elejétől már megindulhasson az Európai Uniós pénzek beáramlása az országba. Ez az évente közel 1000 milliárd forint minél előbb Magyarországra jöhessen és elkezdhessen itt dolgozni, hogy haladjon előre az ország.
Megérkeztek Ferihegyre a Libanonból Szíriába menekített magyarok. A malév éjjeli menetrend szerint és egy kisegítőgépével körülbelül 100 olyan külföldi és magyar állampolgár érkezett, akik korábban a háborús övezetben tartózkodtak. A damaszkuszi külképviselet tud még egy olyan 6-tagú családról, amely a libanoni határon átjutott Szíriába, velük azonban még nem sikerült kapcsolatba lépni. Az izraeli külügyminisztere közben bejelentette, Izrael ideiglenesen felhagy Libanon tengeri és légi blokkádjával azért, hogy kimenekíthessék a külföldieket a szomszédos államból.
Izgatott rokonok várták reggel 7:30-kor, hogy a Nemzeti Légitársaság damaszkuszi járatának utasai megérkezzenek Ferihegyre. Köztük 12 olyan magyar honfitársunk, akik Libanonban voltak. Az itt látható két fiatalember úgy fogalmazott, a fokozódó válság ellenére sem féltek a háborúsnak tekinthető övezetben, ahol még mindig számos magyar tartózkodik.
Mind a magyar külképviseletek, mind pedig a vezérügynökségünk vezetőjének jelzései alapján döntünk tovább is sűrítő járatokról. Ma este, ma éjszaka újabb két járat fog menni Damaszkuszba.
A külügyminisztérium becslése szerint Libanonban mintegy 100-150 magyar él. Az országban tartózkodó magyar állampolgárok számát azonban nem lehet pontosan megbecsülni.
A legtöbb magyart, aki el akarta hagyni Libanon, sikerült kimenekíteni az országból. Őket a Magyar Nagykövetség tanáccsal, szervezéssel segítette.
A damaszkuszi Magyar Nagykövetség jelentése szerint napközben további 4 Libanonból menekülő magyar tért haza Szírián keresztül.
Az izraeli kormányfő a jeruzsálemi parlamentben azt ígérte, hogy folytatják a Hezbollah ellen indított harcot, és kilátásba helyezte a libanoni síta szervezet épületeinek lerombolását. Ehud Olmert leszögezte, az offenzíva mindaddig folytatódik, amíg ki nem szabadulnak az elrabolt izraeli katonák, és a libanoni hadsereg át nem veszi az Izraellel határos terület ellenőrzését. A támadások ma sem enyhültek, Libanon szerte 15-en életüket vesztették. Közben az ENSZ biztonsági tanácsa ismét tanácskozást kezdett a libanoni helyzetről, ám az amerikai ENSZ nagykövet szerint döntés csak néhány nap múlva várható.
A Tripolitól északra a tengerparton fekvő Abdiban egy katonai támaszpontot ért támadás. 7 meghaltak, 10 megsebesültek. 9 hullámban támadták az izraeli harci gépek Baalbek városát, a Hezbollah egyik fő erősségét, 3 polgári személy halálát, 6 sebesülését okozva. A beiruti kikötő elleni izraeli légitámadásnak 2 polgári halálos áldozata van. Észak-Izraelben pedig 3 sebesültek meg a Libanonból indított rakétatámadásokban. A közel-keleti válság kezelésében megosztott a nemzetközi közösség. Míg az ENSZ, az EU és a G8 csúcs résztvevői is nemzetközi erők Libanonba vezénylését kezdeményezték, addig Ehud Olmert izraeli kormányfő ellenzi az elképzelést. Helyette azt szeretné, hogy libanoni erők vegyék át az ellenőrzést Libanon-Izraellel határos térségében, és szereljék le a Hezbollah fegyvereseit.
Az Európai Unió aggodalmát fejezte ki a közel-keleten kialakult helyzet miatt. A külügyminiszterek közös nyilatkozatban ítélték el a Hezbollah Izrael elleni támadását és a 2 izraeli katona elrablását. Ugyanakkor felszólították a zsidó államot, hogy tartózkodjon az aránytalan katonai erő alkalmazásától. A miniszterek az erőszak és a fegyveres támadások azonnali felfüggesztését követelték, ugyanakkor felajánlották a közösség segítségét a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. A közel-keleti háborúval foglalkozik a ma esti közbeszéd is, amelynek vendégre Nógrádi György szakértő lesz a híradó után. Már legalább 86-an meghaltak és 68-an súlyosan megsérültek az indonéziai Jáva-sziget partvidékén végig söpört 2 méteres szökőárban. Több mint 100-an eltűntek. A szökőár kisebb hajókat vetett a partra, szállodákat és lakóházakat rongált meg. A földmozgás epicentruma 48 kilométeres mélységben volt az Indiai-óceánban, a tengerfenék alatt. A dzsakartai magyar nagykövetség egyelőre nem tud magyar áldozatról. És most ismét itthonról. Az utóbbi évek legnehezebb aratása az idei. A belvizes területek és a hosszúra nyúló esős időszak miatt kisebb termés átlagra számítanak a termelők. A Gabonaszövetség szerint ebben az évben mintegy 500 000 tonnával kevesebb búzatermés várható, mint tavaly.
Az egyik legnagyobb gabonatermő területen, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 100 000 hektáron egyáltalán nem lehet aratni. Ugyanis ezeken a földeken teljesen kipusztult a termés, amelyre még nem volt példa. 2 héttel ezelőtt néhol csak lánctalpas kombájnnal lehetett az árpaföldre menni. Az árpaaratás után megkezdődött a búza betakarítása is, ami szintén nehéz körülmények között zajlik.
Sajnos nagyon sok a belvíz volt, sajnos nagyon sokat kell kerülni, földgyomosodtak a táblák, komoly gondjaink vannak.
A megyében a legkorábban Tiszaföldvár határában kezdődött meg a gabona betakarítása. Ebben a térségben az elmúlt években mindig jó termés volt. Az idén itt is lehangoló a kép.
Egy táblát már befejeztünk, az olyan 70 hektár, annak nagyon rossz az átlaga, az 15 mázsát hektáronként alig éri el, az egy nagyon belvizes tábla volt. Ez, amiben most aratunk, ez jobbnak ígérkezik, de itt nem lehet előre számolni, mert meglepetés érhet még bennünket.
A szakemberek az országban átlagban hektáronként 3,5 tonna búzáros számítanak, melynek a minősége változó lehet. Valószínűleg tartják, hogy a kevesebb gabona miatt az idén kedvezőbb lesz a felvásárlási ár, amely csökkentheti a nehéz aratás miatt megnőtt veszteséget.
Közleményben ismert el a BKV, hogy várhatóan még napokig nem indulhatnak útnak a Margit híd és Moszkva tér között a 4-es 6-os villamosok, azt követően, hogy a hétvégén 2 elektromos vezetéktartó oszlop dőlt a forgalmas útra. Az új kombinó villamosok kényszerű leállása politikai feszültségeket is keltett. A Fidesz a főpolgármestert hibáztatja, még Demszky Gábor a közlekedési vállalat vezetését nevezte felelőtlennek.
Sárga kombinók helyett kék pótlóbuszok jelezték a Margit híd felhajtóján, hogy Európa leghosszabb villamosának budapesti üzembe helyezése még korán sem került csínre. Kényszerű átszállásra kényszerítve ezzel az utasokat.
Mit lehet mondani ebben a mai világban, fiatal ember? Minden így működik.
Ez még belefér.
A közlekedési egyesület szerint a BKV Margit hídi fiaskóját a nagykörúti villamosvonal rosszul megtervezett felújítása okozta, amelyre a VEKE korábban már figyelmeztetett. Mint Vitézi Dávid szóvivő híradónknak elmondta, hiába tartott több hétig a 4-es 6-os vonal rekonstrukciója, eddig 15 esetben tört el az áramszedő rendszer.
Akkor az áramellátási rendszer csak félkész volt, hiszen feltették a sokkal nehezebb, 3-szor olyan nehéz felső vezetékeket, amelyek azért ilyen nehezek, hogy a kombinó villamosoknak a nagyobb áramfelvételét ki tudják szolgálni, de azokat a kereszttartó sodronyokat, amiknek az a dolguk, hogy megtartsák ezt a nehezebb felső vezetéket, azokat nem cserélték ki, azok a régiek maradtak.
A VEKE szakértői szerint semmiképpen sem rózsás, hanem sokkal inkább rozsdás a kilátása a jövőre vonatkozóan. Itt a Margit hídon nézzenek egy példát erre vonatkozóan, az egyik lámpatartó oszlop például itt már jól láthatóan megrepett. Alig, ha nem ennek a veszélynek tudható be, hogy a BKV mára ideiglenes váltót szereltetett fel a híd pesti oldalán, amely az elhúzódó felújításra utal. Időközben a vállalat felügyelőbizottsága, valamint a főváros városüzemeltetési bizottsága is tárgyalt a kombinó debütálását kísérő sorozatos üzemzavarokról. Míg a Fidesz büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a közúti forgalom gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt.
Pert indít a Malév ellen a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, mert a légitársasága a Fővárosi Bíróság elmarasztaló ítélet ellenére továbbra is külön díjat fizettet a repülőjegy kiállításáért. A Malév szerint az újonnan bevezetett úgynevezett jegykezelési költség megfelel a jogszabályoknak. A tervezett időpontban rendben leszállt a floridai Kennedy űrközpontban a Discovery. Pár napja az amerikai űrrepülőgép egyik segédhajtóművének vizsgálatakor szivárgást észleltek a NASA mérnökei. Ennek ellenére a veszélyes landolási manőver, különösen az a része, amikor az űreszköz a Föld sűrű légkörébe lépve átforrósodott, biztonságban zajlott. Egy év alatt ez volt a második sikeres űrsikló küldetés. Ez pedig a Híradó volt hétfőn este, híreinket elolvashatják, illetve a híradásokat meg is nézhetik az interneten a dunatv.hu címen. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A bajnok és a kupagyőztes csatája, vagyis a szuperkupa jelenti a hazai labdarúgó idény hivatalos kezdetét. A Fehérvár-Debrecen találkozó állása 6 perccel a vége előtt, 1-0 a Debrecen javára. Éjjeli adásunkban képes összefoglalót láthatnak a mérkőzésről. Egyéni aranyérme mellett csapatban nem volt sikeres a budakalászi öttus Európa-bajnokság női versenyzőink számára, akik ma a váltóban próbáltak javítani.
Füri Csilla nem ivott előre a medve bőrére, inkább magára öntötte, ezt még a futás előtt. Szóval ő talán már tudta, amit a szövetségi kapitány frappánsan fogalmazott meg.
Hát az ellenfelek rosszul lépnek, kimegy a bokájuk, és akkor második helyen bejövünk.
Mert hogy a harmadik helyről startolt a Vörös Zsuzsa Máté Vivien Füri Csilla magyar váltó, és ezt leginkább a gyenge vívásnak köszönhették a lányok. Igaz, ezt még javítgatták a nap során, főleg a mezőny legjobb lovaglásával, de ez így is a futással együtt a negyedik helyre volt elég.
Nagyon keményen megdolgoztak, hogy a gyenge vívás után végül is éremmel fejezhessenek be egy sikeres Európa-bajnokságot. És hát remélem, hogyha most nem is, de valamilyen módon majd a guatemalai világbajnokságon esetleg kápotolhatják magukat.
Nagyon önálló vagyok keseredve, mert mindenképpen hát meg akartuk nyerni a versenyt, de igazából dobogónak is örültünk volna, de megismételtük sajnos a tavalyi VB-t, ott is negyedikek lettünk.
Jó páran viccesen úgy emlegették ezt a mostani versenyt, mint egy mini Margit-sziget, ugye 99-ben. Gabi is és én is világbajnokok lettünk, itt most ő is és én is Európa-bajnokok lettünk. Kicsit féltem a váltótól ebből a szempontból, hogy ennyire visszaköszön az akkori eredmény, akkor hatodikak lettünk váltóba. Nagyon szerettem volna, hogyha most dobogósok leszünk. Hát egyel maradtunk el. Remélem, hogy 2008-ban, amikor ismét Magyarország rendezi a világbajnokságot, akkor ismét még előrébb tudunk lépni, és akkor már biztos dobogósok leszünk.
A kardozó Nemcsik Zsolt és a párbajtőröző Bockó Gábor is megnyerte az idei világkupa sorozatot. Bockó Gábor aranyérmes lett az utolsó teheráni versenyen. Nemcsiknek elég volt egy ötödik hely is a végső diadalhoz. A hétvégi VK viadalon egyébként férfi kardcsapatunk ezüstérmes lett. A Ferencváros labdarúgó csapatának vezetősége, ha egy kicsit későn is, de igyekszik mindent megtenni azért, hogy a zöldfehérek az élvonalban indulhassanak a következő idényben is.
Mivel a Ferencvárosnak és a Vásznak a fellebbviteli licenszadó testület másodfokon sem adta meg a rajtengedélyt, mai állás szerint a Fradi nélkül indul a következő első osztályú bajnokság. A zöldfehérek azonban még mindig abban bíznak, hogy megváltozik az elvileg megfelebbezhetetlen döntés.
Fellebbezéssel éltünk, ugye a határozatnak megfelelően múlt pénteken 9 óráig benyújtottuk a fellebbezést, és hát várjuk ennek következményeit. Hát a Ferencváros mindenképpen abban bízik, hogy a felevitel bizottság visszavonja azt a határozatát, amelyben ugye visszavették a licenszünket. Ennek megfelelően mindent elkövettünk, és minden olyan dokumentációt benyújtottunk, ami ehhez szükséges, illetve reményeink szerint ez biztosítani fogja majd a licensz visszakapását.
A 9. kerületben az esetleges másodosztályú szerepléssel egyelőre nem foglalkoznak.
Addig, amíg ilyen döntés nem születik, addig előre megyünk, és előre próbálunk nézni.
Székesfehérvár példátlan sportdiplomáciai sikert aratott azzal, hogy jövő januárban Zsinórban harmadszor lehet a jégkorong kontinentális kupa döntőjének házigazdája. Az Alba Volán mai sajtótájékoztatóján nem csak arról számoltak be, hogy megalakult a szervezőbizottság.
Székesfehérvár olyan országok városait előzte meg a nevezésben, amelyeknek a legmagasabb osztályban szerepelnek válogatottjaik. A sporták hazai erősödését emellett a játékos mozgások is alátámasztják.
Ez a magyar hoki fejlődését jellemzi. Az, hogy Sile Tamás, a Buzsil és a Palovcsik, akik tavaly a csapatunk tagjai voltak, ők szlovák szuperligába aranyérmeshez, ezüstérmeshez és a hatodik helyezetthez igazoltak.
Az Alba Volán szlovák és kanadai játékosokkal szeretné tovább erősíteni keretét, melynek többek között a Roman Abramovics tulajdonában lévő orosz Avantgard Omskkal és a legnagyobb múltra visszatekintő finn első osztályú csapattal az Ilves Tamperével kell majd megküzdenie. A skandinávok valószínűleg nem csak mezőkkel szeretnének majd tekintélyt parancsolni.
A tehetséges fiataljaink mellett 6-7 olyan játékosunk van, akik komoly NHL-es tapasztalattal rendelkeznek. Jövőre a finn bajnokság első 4 helyezettje között szeretnénk lenni, ennek megfelelően pedig a kontinentális kupát is nagyon komolyan vesszük majd.
Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
sikeríze.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ahogy azt már az idei nyáron megszokhattuk, a néhány napos felfrissülés után ismét visszatér a kánikula ide térségünkbe. Ma már északkeleten is kevesebb volt a felhő, az elkövetkező napokban pedig szinte zavartalan napsütésre és napról napra magasabb hőmérsékletekre számíthatunk. Éjszaka is kevés lesz a felhő, a hőmérséklet hajnalra általában 11 és 14 fokig csökken, tehát a hajnal még hűvös lesz, de aztán a sok-sok napsütés hatására gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délután a csúcsérték általában eléri már a 24-29 fokot. Egy picivel több felhőre a Kárpát-medence középső, illetve keleti részén számíthatunk, de csapadékra holnap semmiképpen sem. A frontérzékenyeknek még hidegfronti hatással kell megküzdeniük. Tavaink, illetve folyóink hőmérsékletei egy picit visszaestek, de a Balaton így is nagyon kellemes, 23 fokos, a Velencei-tó 24 fokos, és ez a most következő napokban mindenképpen jobb lesz, mindenképpen melegszenek majd vizeink, hiszen az időjárás is melegszik. Szerdától igazi kánikulai napok állnak előttünk. Szerdán és csütörtökön a hőmérséklet csúcsértéke 28 és 33 fok között alakul, és szinte zavartalan lesz a napsütés. Aztán pénteken még ennél is melegebb lesz, a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű, de a hét utolsó munkanapján a délutáni órákban már megnövekedhet a felhőzet, és előfordulhat nyári zápor, illetve zivatar. A hét vége felé a hajnalok sem lesznek már olyan frissek, kellemesek. A hét második felében hajnalra a hőmérséklet általában 16 és 20 fok közé csökken. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
július 27. Puskás Ferenc stadion. A nemzetközi pilóta válogatott és a magyar All-Star válogatott jótékonysági labdarúgó mérkőzése. Schumacherék szerint az év eseménye. 22 ezer néző, 12 gól és 15 millió forint adománya zárva gyermekeknek. 2006. augusztus 2. Puskás Ferenc stadion. A pályán ismét a Forma 1 sztárjai Michael Schumacherrel. Mai Kaszkó Futball Grand Prix jótékonysági gála a beteg gyerekekért. Élőben a Duna Televízióban. Nézze velünk, szórakozva segíthet!
A régi világ romokban hever.
Bent mi volt?
Miért? Kint mi volt?
Mi érdekli a fiatalokat?
Rájössz most?
Csak egy nagy szerelemre vágynak.
Nincs nálunk otthon senki.
Csak egy példaképet akarnak, akire felnézhetnek. Csak egy kis szabadságot szeretnének. Csak a boldogság apró morzsáit keresik, hogy érdemes legyen élni.
Hogy hívnak téged?
Cliff Richard and the Shadows.
Megáll az idő. Megáll az idő. Gotár Péter filmje kedden 20 órakor a Duna Televízió 1956 utak, keresztutak sorozatában.